Kovács Anna Mária vagyok, és a Szalizin hivatalos nevükön segítő Szűz Mária leányai nővéreknél vagyok jelölt. Honnét is jött az én hivatásom. Hiszem azt, hogy valakitől kapjuk. Az én dín nagymamám hihetetlenül vallásos ember volt, nem tett semmi nagy dolgot. A legegyszerűbb életkörülmények között élt, faluban, egyszerű asszony volt, de minden nap ott volt a szentmisén. Nagyon sokat imádkozott rózsafűzért, minden családtagjáért elmondott naponta egy tized rózsafűzért, és hát elég nagy családom van, úgyhogy elég sokat imádkozott, és én valahol ide vezetem vissza azt, hogy én most itt vagyok. Én hiszem azt, hogy ő odaföntről vigyáz rám, és imádkozik értem, és ez egy ilyen megerősítő dolog. 94-ben születtem egy katolikus családba, egy nagy családba. Az ikertestvéremmel mi voltunk a negyedik és az ötödik gyerekek. Anyukám kántor volt, szüleim hitoktattak, számomra második otthon volt a plébánia, rengeteg időt töltöttünk ott gyerekként. Gyerekként számomra a hit nem csak családi szokás volt. Számomra teljesen egyértelmű volt, hogy Isten ott van, tőlem mindig lehet kérni, mindig ad is, meg hogy szeret minket. Ahogy nőttem, meg ahogy iskolába kerültem, kicsit eltávolodtam Istentől. Mindig jártam templomba, énekeltem a kórusba, ott voltam a hittanórákon. A plébánián volt az összes barátom szinte. A másik családomként tekintettem a plébániára, de valahol elhagytam az imákat. Valahogy már nem kértem, nem adtam hálát, nem is vártam semmit Istentől, hanem tudtam, hogy létezik, de itt lezártam ezt a dolgot magamban. Ez nem volt tudatos, én erre sokkal később jöttem rá, hogy ez így alakult az életemben.
Egy közömbösség, ugye?
Igen, ez egy jó szó rá. Úgy 12 éves voltam, amikor erre így rájöttem. Ez egy élmény kellett. Az egyik barátom, akivel akkor jártunk, én voltam 12-13. Nem az első fiú volt. Na szóval alapvetően nem voltam egy ilyen szent életű ember. Ő volt az első szerelem, akire így mindig azt mondjuk, hogy igen, rá mindig emlékezni fogok. Ő leukémiás lett. És mikor én ezt megtudtam, emlékszem, egy vasárnapi nap volt, nem is tőle tudtam meg, hanem a barátnőmtől, és én nem tudtam 12 évesen, hogy ez mit is takar ez a kifejezés, hogy ez milyen betegség, tehát nem volt semmi fogalmam erről a dologról, viszont azonnal megéreztem, hogy halálos ez a betegség, és én akkor azon a misén, amin ott voltam, végig vitatkoztam Istennel a misét, vagy hát igazából én mondtam a magamét, ő meghallgatott. Leginkább fel voltam háborodva azon, hogy lehet az, hogy 13 évesen valakinek meg kell halnia. Vagy hogy miért betegszik meg egy gyerek, egy velem egykorú.
Kérdés is volt, meg számonkérés is?
Igen, talán mindkettő. Az volt a furcsa, hogy a misse végére, vagy hát így az áldozás környékére eljutottam arra a pontra, hogy így rájöttem, hogy azt se tudom, hogy kivel vitatkozom. Vagy hogy kit kérek számon, mert ez egy dolog, hogy Istent, egy olyan Istennel, akivel nem tudom én 6 éve nem igazán imádkoztam hozzá, vagy jó, persze megvoltak a szokásos reggeli imák, meg kaja előtti imák, de hogy tényleg nem volt kapcsolatom vele, most úgy alapvetően mit kérek tőle számon, másrészt meg egy másik gondolat is volt bennem, hogy akkor értettem meg, hogy az életünk az nem örök. Tehát akkor nőttem föl egy kicsit, hogy bármi történhet velem is akár. Akkor így végigfutott úgymond az életem egy, hogy így mit is csináltam én az elmúlt években, és mi az, amit én úgy fel tudnék mutatni, hogy na ez jó dolog volt, vagy adott esetben nem volt annyira jó. Természetesen ez így egy elég nehéz korszakot indított el, igazából erről a korszakomról a legnehezebb beszélni, mert...
Ez a formálódás ideje is
Igen,
volt.
A formálódás ideje is. Meg hát főleg én eléggé magamba zárkoztam. Pont egy olyan időszakba esett ez a dolog, amikor minden megváltozott, az iskola megváltozott körülöttem, a papukat elhelyezték, minden olyan személy, aki talán oda tudtam volna menni hozzá, és ezt megbeszélni vele, nem volt ott, mert fizikailag nem volt ott. Akkori barátaimra nem is nagyon számítottam, mert ők is 12 évesek gyerekek voltunk. És volt bennem egy olyan gát a szüleim felé, hogy ezt nem tudtam volna velük megbeszélni. Igazából ezen én is sokat gondolkoztam, hogy én akkor ott miért nem a szüleimhez fordultam.
Barátoddal mi lett végül?
Meggyógyult, igen.
Imádkoztál érte?
Rengeteget. 2-3 év volt, mire ő meggyógyult. Addigra igazából szét is ment a kapcsolatunk, több okból. Ezt egyáltalán nem úgy éltem meg, hogy ez szerencsétlenség. Persze sajnáltam, mert szerelmes voltam belé, de valahol ennek így kellett lennie. A következő 5 évben én eléggé egyrészt visszahúzódó lettem, másrészt nem akartam úgy kitűnni a tömegből. De egy részről olyan időszak volt ez a hitemben, amikor nem áldoztam, csak is sátoros ünnepeken. Viszont másik oldalról meg sokkal többet jártam le szentségimádásokra. Fontossá vált, vagy felértékelődött bennem az, hogy én Istennel beszéljek, viszont úgy nem tartottam magam, nem tudom, méltónak hozzá, vagy nem tartottam egész elég jónak magamat, hogy én áldozzak. Tök nagy kettősség volt bennem, viszont nagyon sokat imádkoztam. Tehát tényleg ez a formálódás időszaka volt. Nehéz volt, mert nem tudtam elképzelni azt, hogy Isten hogy tud engem szeretni. A küzdelmeim leginkább a felé irányultak, hogy én elfogadjam azt, hogy Isten engem tényleg szeret. De ez kellett idő, hogy én ezt azért úgy elfogadjam, hogy azok a dolgok, amik gyerekként nagynak tűntek, azok nem biztos, hogy 18 évesen nagynak tűnnek, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy akkor ezt így semmisnek kell venni, hanem mert ez ugyanolyan nagy volt. Csak hát az akkori életemhez képest nagy volt. Sokat gondolkoztam azon, hogy mire is vezethet az Úr. Természetesen azért ez így nem volt könnyű folyamat. Amikor jött a bérmálkozás, akkor hát én nagyon nem akartam bérmálkozni. A szüleim akarták, 18 éves voltam. Én akkor kötöttem egy fogadást Istennel, vagy megbeszéltem valahol Istennel, hogyha azt akarja, hogy én bérmálkozzak, tényleg szeret engem, és tényleg úgy gondolja, hogy én nekem itt a helyem, akkor adjon egy jelet. És én meg is mondtam, hogy milyen jelet szeretnék, és ez a sírás volt. Mert én akkor már úgy elég régóta nem sírtam, azért mert magamba zártam a dolgokat. A bérmálkozás előtti héten sírtam el magamat, és nekem fel se tűnt, hanem ugye én ezt az ikertestvéremnek is megmondtam, hogy hát én csak akkor fogok bérmálkozni, ha. Vigasztalt egy darabig, és akkor egyszer csak így odafordult hozzám. Anna, most tudod, miért sírsz? Azért, mert Isten azt akarja, hogy bérmálkozz. És akkor ez a mondat, ez így erőteljes mondat volt. Végül is bérmálkoztam. Öntől kezdve már nem az volt, hogy a szüleim akarták, hanem valahol már én akartam, és szerintem akkor volt ez a pont, amire így azt mondanám, hogy igen, én akkor értettem meg azt, hogy Isten engem tényleg szeret. 12 évesen én megfogadtam azt, hogy én nem akarom, hogy körülöttem olyan ember legyen, akinek nincsen segítsége. Azóta folyamatosan, kisebb-nagyobb sikerekkel, de azért próbáltam erre figyelni. Én is döntöttem, hogy én a fiatalokkal akarok foglalkozni, hogyha megnövök. A bérmálkozáskor kaptam hozzá egy kis isteni segítséget is.
És akkor leérettségiztél?
Igen, leérettségiztem. Igazából akkor fogalmam nem volt, hogy mit akarok kezdeni, hogy milyen irányba akarok menni. Akkor már egy kicsit úgy bennem volt a gondolat, hogy hát lehet, hogy ez az irány, ez a nővérség, csak valahol mindig úgy bennem volt az, hogy én eleve egy nagyon bulizós lány voltam. Az írásbeli után én elkezdtem dolgozni, elterveztem az életemet, és akkor ebbe szépen bele is terveztem azt, hogy én emellett hogyan tudok majd a plébánián dolgozni, hogyan fogok tudni a fiatalokkal foglalkozni, ami fő cél volt. És akkor ebben én úgy megnyugodtam. Csak hát Isten ezt így nem teljesen úgy gondolta, hogy én ezt elterveztem, ugyanis megismertem azon a nyáron a szalíziakat. Ez egy érdekes dolog, mert egy ferences táborban voltam, ahol megismertem egy fiút, akivel egy idősek voltunk, beszélgettünk, és azt mondta, hogy mielőtt leszek a szalíziaknál szeptembertől. És hát nekem ugye fogalmam nem volt, mi az, hogy jelöltség, nem tudtam, hogy kik azok a szalíziak. Az volt az első kérdésem, hogy tehát miért nem a ferencesekhez megy. Hát most itt vagyunk egy táborban, tök jól érzi magát. Neki csak annyi volt rá a válasza, hogy hát mert a szalíziak mások. Annyira bennem volt a kérdés, hogy mi az, hogy mások, miben mások, hogy ez úgy érdekelt. És akkor utána elhívott egy szalízi partfesztiválra, ez egy ifjúságnak szóló fesztivál, keresztény fesztivál. És talán első látásra szerelem volt. Tehát tudtam azt, hogy nekem itt az életem, hogy én a szalíziaknál akarok dolgozni és élni. Akkor még nem tudatosult bennem, hogy nővérként. De azt tudtam, hogy itt van egy rend, jó fejek, fiatalok segítenek a fiataloknak, ami nekem igazából nagyon fontos volt. Én utána nem foglalkoztam ezzel a dologgal, tehát nem néztem utánuk, hogy ők most hol vannak, meg pontosan mit is csináltak. Nyár volt, ugye jött az egyetemi beiratkozás, én közben dolgoztam, tehát úgy zajlott az életem. Igazából nem is én találkoztam a szalíziakkal, hanem az ikertestvérem. Elhívták őt korepetálni gyerekeket, és akkor ő meg elhívott engem, de ő azt se tudta, hogy nekem így a szalíziak még benyomást tettek. Tök véletlen volt, hogy pont a testvérem a szalíziakkal találkozik, és elhív engem korepetálni, és mondtam, hogy persze szívesen megyek. És akkor onnantól kezdve így a munka és a tanulás mellett vasárnaponként én korepeteltem a szalíziaknál, úgy nagyjából 2 évig. És így jött el a pont, amikor azt éreztem, hogy lehet, hogy mégis nővérnek kéne lennem. Viszont bennem mindig kételkedés volt, hogy Isten miért pont engem választ, tehát, hogy én egyáltalán nem vagyok az a nővér típus, vagy hát én ezt gondoltam magamról. És hát mindent elkövettem annak érdekében, hogy ne kelljen nővérnek lennem, de tényleg végig buliztam az egyetemet. Valahol a gondolatot kerültem, hogy nővérnek kelljen lennem. A fiatalokkal való foglalkozás az tetszett. Az, hogy korepetáltam a gyerekeket, hogy ott voltam velük, hogy játszottam velük, az nekem tetszett, azt tudtam, hogy ezt csinálni szeretném, megcsinálni akarom. Viszont maga a gondolat, hogy nekem nővérnek kell lennem, hát ez annyira nem tetszett.
Mi az, ami végül is oda vonzott hozzájuk?
Mindig úgy bennem volt, hogy hát igen, talán jó lenne, de hogy miért pont én? Biztos vannak nálam szentebb emberek. Pulisztam, cigiztem, akkor elég sok pasim is volt, aztán utána nem. Viszont egy idő után így az ember nem tud egyszerre 2 életet élni. Én erre jöttem rá, hogy miközben mentem így a rossz felé, akkor mindent megtettem, hogy ne kelljen ezzel foglalkozni, annál többet foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Nehéz meghatározni, hogy miben állt a vonzás. Mert ez nem csak akkor jött, amikor megismerkedtem a szalíziakkal. Ez előtte is bennem volt kérdésként. 8-os lehettem, amikor először megfordult a fejembe, hogy nővér szeretnék lenni. Mindig ez így elment. Amikor megismertem a szalíziakat, és rájöttem arra egy idő után, hogy vannak nővérek is a szalíziak között, akkor ott volt egy rend, ami úgymond elérhető volt, ami vonzott, ami azt mondtam, hogy hát igen, itt akár talán el is tudnám képzelni az életemet, viszont számomra ijesztő volt, hogy Isten azt akarja, hogy nővér legyek. Szerintem ebből a félelemből próbáltam menekülni.
Le kell elmondani csomó olyan dologról, amit szerettél csinálni.
Igen, adott esetben azért ez is benne van, vagy legtöbb barátom nem így ismert engem, hogy el tudott volna képzelni nővérnek, ezt többen el is mondták, vagy akár a családomnak is, mert amikor én a családommal közöltem, hogy nővér leszek, hát voltak olyanok, akik 3 napig azt hitték, hogy én ezt csak viccből mondtam. Magamnak kellett úgy elhinnem azt, hogy lehet belőlem nővér. Voltam egy lelki gyakorlaton, amikor leesett a tantusz, hogy nem tudok egyszerre 2 irányba menni, és választanom kell, hogy most család vagy nővér. Egyetemre is jelentkeztem, föl is vettek volna egy másik egyetemre is.
Végül is.
Júniusban bejelentettem, hogy én nővér szeretnék lenni, júliusban meg az, hogy szeptembertől elköltözök otthonról. Senki más nem tudta, egyetlen egy barátom se tudta.
Végül, amikor már beszéltél róla, többségében elfogadták.
Egy olyan plébániáról származok, ahol most már van egy nővér, egy szerzetesünk, egy diakónusunk, úgyhogy én 4. vagyok, tehát alapvetően így a saját ifjúsági közösségemben annyira nem volt olyan újszerű, hogy most így valaki nővér lesz. Persze volt az, aki így megkérdezte, ez hogy működik, akkor te rögtön beköltözöl, és akkor nem jöhetsz ki, és akkor elmondtam, hogy ez hogy működik, hogy leszek úgy nagyjából első fogadalmas, hány év múlva örökfogadalmas, és akkor meddig léphetsz ki? Ez volt általában mindig a 2. vagy 3. kérdés. Mondtam, hogy nem hiszem, hogy ki akarok lépni, de hogy hivatalosan örökfogadalom után már nem lehet. És az mikor lesz? Mondtam, hát olyan 10 év múlva, és akkor, ja, akkor megnyugodtunk, akkor van időt gondolkozni, és úgy is kilépsz. Meg hát volt, aki ez így tényleg örült neki.
Eszedbe jutott-e, hogy mennyi minden mást csinálhatnék még, amit feladok azért, hogy végül is vállaljak egy szerzetesi életformát?
Igen, gondolkoztam ezen, de én rájöttem arra, hogy nem adok fel túl sok mindent. Az egy nem egy olyan hatalmas nagy lemondás, hogy most nincsen fiú mellettem, mert olyan sok pozitív élményt meg szeretetet kapok így is, úgy is, hogy teljesen mindegy. Az emberekben benne van a képzet, hogy ez a tisztaság, engedelmesség, szegénység, ez ilyen drasztikus dolog. Pedig alapvetően egyáltalán nem az, mert szerintem. Legtöbben azt mondják, hogy jó rendben, tisztaság, elfogadják. Meg szegénység, azért látják, hogy nem csak kenyeret eszünk, meg vizet iszunk, csak nem veszünk luxus cikkeket, meg amik felesleges dolgok, azokat nem veszük meg. Ezt még el is fogadják, a legtöbben az engedelmességgel vannak a legnagyobb problémában, mert hogy milyen dolog az, hogy te, nem tudom én, akarsz venni magadnak bármit, oda mész az előjáróhoz, és akkor megkéred, hogy vehetek-e magamnak egy cipőt, vagy elmehetek-e egy buliba, elmehetek-e haza a családomhoz megünnepelni a testvérem születésnapját. És hogy azt mondják, hogy nincsen szabadságod. Pedig ez így teljesen máshogy néz ki a rendben, mert sokkal nagyobb szabadságom van sokszor, mint amennyi otthon volt. Persze, meg kell kérdezni, hogy elmehetek-e vagy nem, de általában az esetek 99%-ában az előjárónő nem fog nemet mondani semmilyen kérésedre, mert az engedelmesség arról szól, hogy te előre megfontolod azt, hogy neked erre tényleg szükséged van, ez neked tényleg fontos, ez neked tényleg szükséges, mindenképp ott kell lenned. Ha ezt tényleg végig gondolod, és ez alapján kérsz valamit, akkor az előjáró nem fog rá nemet mondani, mert tudja az, hogy te végig gondolta, és megbízik benned ennyire. És ezért az életben is mindenki nagyon sokszor lemond nagyon sok dologról. Csak ugye nem is veszi észre. Ilyen szempontból nem mondunk le mi se sokkal több dologról, mint egy világi ember, aki anyaként vagy apaként él.
Tehát van egy hívás, egy hivatásra, és az emberben az ott mindig motoszkál. Bármire is keresgél, mint a mágnes, valóban ez a gondolat mindig visszavonza.
Én úgy gondolom, hogy alapvetően mindenki, aki tényleg megtalálja a hivatását, az Istenért teszi. Függetlenül attól, hogy ez a hivatás az anyaságra szól, vagy arra, hogy csak simán feleség legyél, vagy éppen arra, hogy szerzetes nővér legyél, vagy arra, hogy egyedülálló legyél, mert te, nem tudom, orvos szeretnél lenni, és az egész életedet arra ajánlod föl, hogy te orvos legyél, mert hogy Isten mindenkit hív. És hogyha megtaláljuk azt, hogy mi az a pont az életünkben, amikor tényleg vele tudunk lenni, és vele együtt tudunk mozogni, és tényleg ott van ő is a mindennapunkban, akkor onnintól kezdve szerintem teljesen mindegy az, hogy te most itt hol vagy. Viszont valahol meg Isten valahova eltervezett téged. Nekem ez az élmény volt az, amit tényleg azt mondom, hogy 2013. augusztus 15-én én megéreztem azt, hogy nekem a szalíziak közt kell lennem, mert Isten ezt akarja, hogy a fiatalokat szolgáljam. És ezt én itt tudom megvalósítani, vagy úgy érzem, hogy erre hív Isten. Gyerekkorom óta az egész életem arra mutat, hogy én egyszer itt leszek, és minden erre készített föl. Még a rossz dolgok is, mert rengeteget tapasztaltam. Még az is, hogy végig buliztam az egész fiatalságomat, mert ez is valahol megmutatta azt, hogy adott esetben milyenek a fiatalok. Tehát, hogyha én végig a templomban ültem volna, nem hiszem, hogy tudnék majd egyszer a fiatalokkal foglalkozni. Tehát, hogy kellenek a saját tapasztalatok is, és számomra nagyon nehéz volt, meg nagyon nehezen dolgoztam föl, viszont tudom, hogy minden nehézség, ami van az életemben, akár most is, az majd a későbbiakban segíteni fog. És szerintem Isten mindenkit hív arra, hogy vele legyünk, és hogy szeressünk.
Kedves hallgatók! Kovács Anna Mária tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu A lélek hangja.
Kedves hallgatók! Rakoncai Éva vagyok, a Gazdálkodj Hittel című műsorvezetője, mely a Szapiencia Főiskola keresztény közgazdász műhelyének műsora. Az adásokkal két hetente csütörtök esténként 10 és 11 óra között jelentkezünk. Olyan emberekkel beszélgetünk, akik munkájukban nem csak elhivatottak, szorgalmasak és jó szakemberek akarnak lenni, hanem keresztények is. A műsorban meghívott vendégek beszélnek az adás témájának elméleti hátteréről, és osztják meg velünk személyes véleményüket, de nagyon számítunk a rádióhallgatók történeteire, véleményére is.